A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Zentai Balázzsal, a Szent James Szemészeti Központ ügyvezetőjével, és az első részben beszélgetünk sok mindenről. Természetesen szóba került a lézeres látásjavító műtét is, hiszen alapvetően ez az egyik fő tevékenységük, és még vannak egyéb eljárások is, majd még azokat is szóba hozzuk. Ugye arról is beszéltünk, hogy ez a lézeres látásjavítás, ez már nem egy új dolog, sőt, itt már 20-30 éves hagyományok vannak, és kiderült, hogy ez alatt a 31 néhány év alatt sem történt olyan hiba, ami valakinek a látásába került volna, legalábbis nem tudnak róla.
Hát a magánszektorban nem tudok róla, ugye néhány év ezelőtt volt egy eset, amivel kapcsolatban klinikán ilyen látás szürkeög műtéteknél volt egy kis fertőzés, és abból generálódott egy nagyobb probléma, néhány embernek elég komoly visszamaradó látás problémája lett.
De ez nem a lézer miatt volt.
Ez nem a lézer miatt volt, ez inkább egy ilyen higiéniai probléma volt az én tudásom szerint, de hát ez sajnos bármilyen egészségügyi beavatkozásnál ilyen előfordul. Tehát ez most nem szemészeti specifikus volt, ez egy műtőbe úgy kell bemenni, ahogy be kell menni, ezzel mindenkinek megvan a saját policia, sőt van nemzeti policy, és azt követni kell, hogyha valaki túl biztosítja magát, akkor az még jobb, de hát értelmszerűen erre azért odakép. Ez egy műtét, tehát amit nagyon sokszor szoktuk hangsúlyozni, hogy a kommunikáció sajnos annyira leegyszerűsíti ezt a lézeres látásjavítást, mint hogyha ez valami nagyon ilyen kis bemegyek, kérek egy látásjavítást, aztán kijövök, azért ezt egy komoly vizsgálat előzi meg, orvosok, tapasztalt orvosok nézik meg az eredményeket, az alapján javasolnak valakinek műtétet, megpróbálják a kapott adatot prognosztizálni, hogy milyen szintű látásjavítást lehet elérni. Tehát azért ez egy kommunikáció a pacienssel, ez nem csak úgy, hogy most meguntam be a szemüvegemet, hova lehet beugrani, és akkor este már nem szeretnék szemüveges lenni.
Ez nagyon jó, hogy mondja, mert egyébként az első részben, amikor beszélgettünk, néha számomra is ez volt az érzés, mikor mondta, hogy hát mi célunk az, hogy levegyük a szemüveget az emberről, de hát akkor ezek szerint ez tényleg azért ennél több. Na most akkor, ha már itt szóba került a többi szereplő is a piacon, most természetesen nem akarnék én semmiféle véleményezést, ilyesmit, csak tisztán az üzletről beszéljünk, hiszen azért ez egy magánklinika, és a tudomásom szerint ezt az eljárást nagyon sokan csinálják, de mindegyik magán egészségügyi szolgáltató, ugye így hívják ezeket a vállalkozásokat, különböző egyébként nagyon elegáns helyeken működnek, a vadonatúj irodaháztól kezdve szállodáig, tehát nagyon sok felé lehet ilyen szereplőkkel találkozni. Mekkora a verseny?
Budapesten kimondottan nagy a verseny, tehát itt legalább öten nagyon jól csinálják ezt a dolgot, tehát azt gondolom, hogy a többiek is jól csinálják, tehát nem szeretném azt mondani, hogy bárki rosszul csinálja ezt a dolgot, nagyon komoly eszközökkel.
De ebből van öt, aki nagyon ott van a szeren.
Igen, nagyon komoly beruházással, nagyon komoly eszközökkel, folyamatos fejlesztéssel, tehát azt gondolom, hogy ez tényleg a valódi verseny, mint az ember, vagy egy paciens kívánhat magának a piacon, hogy itt mindenki megy előre, és próbál minél jobbat és minél jobbat, mert tényleg a szemével az ember nagyon-nagyon meggondolja, hogy hova szeretne befeküdni. És ott mindennek patentnak kell lenni, az első telefonhívástól az utolsó follow-upig, amikor megkérdezzük, hogy minden rendben van a szemével. És ez nem csak addig tart ez a dolog, hogy megműtöttük, köszönjük szépen, kifizette viszont látásán, hanem utána nagyon sok kontroll, nagyon sok ellenőrzés, folyamatos állítgatása a szemcsöppeknek, hogyha szükséges. Tehát azért itt nincs vége ott a folyamatnak, amikor az ember mondjuk túlesett a műtéten. És ez egy nagyon fontos mondat, mert a pacienseknek nagyon nagy része egy nagyon nagy élményt él meg azáltal, hogy tisztán lát, és sajnos átesik a lótról, de hogy tisztán látok, akkor itt vége van mindennek, és nekünk kell néha hívogatni őket, hogy ha-hó, vissza kéne jönni kontrollra, mert itt azért még nekünk nézni kéne, hogy ez hogy gyógyul, emelnünk kell a szemcsöppet, csökkentenünk kell, át kell térni más szemcsöppre, tehát ez innen is szeretném kihangsúlyozni, hogy ezt nem azért mondjuk, mert mi szeretnénk őket még ott többet látni a klinikában, illetve szeretnénk őket többet látni, hogy biztonságban lát tudjuk a szemüket. Nem azért hívjuk őket biztos, hogy őket bosszantsuk, hanem azért, hogy ez a műtétnek tényleg olyan eredménye is legyen, amit mi szeretnénk közösen elérni.
Anélkül, hogy itt turkálnék a zsebükbe, mennyire jó üzlet ez? Mert ugye az, hogy ekkora a túlkínálat, ugye ön mondta, hogy legalább öten nagyon jól végzik, és a többiek is nagyon jól, tehát összesen hány ilyen egészségügyi szolgáltató van, mondjuk csak Budapesten, akik a legjobb ötben vagy alattuk vannak, de itt
működnek. Sokan azért nem végzik, én azt gondolom, hogy ez az öt plusz egy-kettő végezheti, de szerintem az öt az nagyon.
Ez külön engedélyhez kötött?
Természetesen, ugyanolyan ANTS, mindenféle működési engedélyek, folyamatos kontroll alatt vagyunk, jönnek hozzánk ellenőrizni, bemérik a lézerünket, tehát ez egy folyamatos karbantartás, ez nem csak egyszer jönnek, és akkor köszönjük, kaptál egy engedélyt, és csinálsz, amit akarsz. Mi magánszektor is vagyunk, pláne kicsit jobban fel vagyunk a radaron, és nézegetnek minket, hogy mit csinálunk. De nem is azért csinálják ezt, hogy most mi az átvizsgálástól férünk, hát mi folyamatosan karban tartunk mindent, tehát olyan szerződésünk vannak a beszállítókkal, hogy mindent a toppon kell tartani, mert tényleg a paciens várja ezt, hogy az ember a toppon legyen, nem is tulajdonképpen a működési engedélykiadó hatóság, hanem meg akar felni az ember az elvárásoknak, vagy a paciensek nagyon magas elvárásainak.
Évente hány ilyen lézeres látásjavító műtétet végeznek Magyarországon?
Hát több ezer.
Több ezeret, és akkor mondjuk a világon?
Hát szerintem ez milliós szintű. Azt gondolom. De nincsen pont, nem akarok pontosan milliós szintű, de ez tényleg az a fajta látásjavító, az a fajta beavatkozás, látásjavító beavatkozás, ami komolyan kell venni, de a másik oldalon, hogyha tényleg az ember eljut odáig, hogy megcsinálják, akkor nem egy olyan beavatkozás, amitől félni kell. Tehát ez tényleg egy egyszerű, gyors, biztonságos, fájdalommentes.
És egyébként ezt állami kórházban végzik?
Nem végzik.
Nem végzik. Akkor erre nem is érdemes a TB kártyát lobogtatni, mert
erre nem.
Ezek szerint akkor a társadalombiztosítás a látásjavítást azt nem tartja erre méltónak, hogy támogassa, vagy túl sokba kerülne.
Nem, a lézeres látásjavításról mondtam ezt a dolgot, a lencse műtét az kifejezetten támogatva van az állami kórházakban, tehát hogyha valakinek mondjuk szürkályok problémája van, akkor az egyfokuszú, úgy mondjuk, hogy egyfokuszú lencse, meg az egyfokuszú tórikus lencse, az például ingyenes műtét Magyarországon. Tehát szerintem talán a régióban is az egyedülálló ajánlat, úgyhogy én azt gondolom, hogy az állam azért eléggé oda teszi magát, és sajnos ezáltal mi szűkíti a mi lehetőségeinket.
Mert egyébként nem támogatja még részben sem a magánegészségügyi szolgáltatónál végzett műtéteket?
Hát, hogyha valakinek van ugye szerződés az állammal, hogy ő támogatott műtétként megcsinálja, akkor lehet. De az ugye egy másik. Mi nem vagyunk ebbe benne, az egy másik üzleti deal.
Ott is van egy nagy verseny, gondolom.
Hát ott is van verseny, oda be kell kerülni, hogyha az embernek szerencséje van, és jelentkezik, és be tud kerülni, vagy úgy érzi az állam tulajdonképpen, mint szolgáltató, hogy neki most mondjuk nagyon hosszú a várólistája a szürkályok műtétekre, és ezt szeretné csökkenteni, akkor lehet, hogy éppen felszabadít mondjuk x darab számú műtétet, amire keres mondjuk magánpraxist, hogy valaki magánszolgáltatóként oda belépjen. De nagyon nehéz bekerülni, ezt megmondom őszintén. A másik oldal meg ott van az, hogy most egy kicsit azért, hogyha az ember az állammal, mint ilyen egészségügyi szolgáltató kapcsolatban van, akkor nehezebben kapja meg a pénzt, fogalmazunk így, a másik oldalon viszont jelentős költségek vannak egy ilyen műtétek kapcsolatban. Tehát ha visszatérek az elejére, azért ez nem az a klasszikus aranybánya, amit itt sokan gondolnak. Azt gondolom, hogyha ilyen 10-15%-kal tud menni az ember, ilyen inflációval meg 5, vagy éppen inkább az embernek az óra kín van a vízből, akkor már örül. Tehát ez itt nagyon komoly költségek vannak az egészségügyi szektorban, amit ugye ilyen alapanyagokat kell használni ezekhez a beavatkozásokhoz. Tehát az elején, amikor beruháznak, hát itt több százmillió úgy repked jobbra-balra ezeknek az eszközöknek, elképesztő.
Tehát egy ilyen gép mennyibe kerül?
Hát szerintem 100-tól fölfele. 400 millió, 500 millió a legmodernebbek, amik már tényleg a csúcs technikát, a legújabb fajta kezelési típusokat tudják, azok azért szemmel látható összegek már, hogy ezt az ember befektesse, és utána nagyon-nagyon sok műtétet kell csinálni, hogy ez visszatermelje ezt a pénzt.
Viszont, amint mondta is, ezek viszonylag sokáig használhatók, abban az esetben, hogyha egy olyan technológiát sikerül kifogni, ami...
Ezt nem kell kifogni, ez minden technológia jó, hogyha az ember jót vesz, és a minőséget vásárol, akkor ezzel nincsen semmiféle probléma. Az nagyon fontos, hogy ezt karbon kell tartani. Tehát mindig kell egy szerződésnek lennie, akitől vásárolta a gépet, vagy az ő... Általában ezek külföldi gépek, ugye? Lehet, hogy Magyarországon van egy szerződött partner, aki ezt a átvizsgálást, vagy a folyamatos ellenőrzést végzi, és akkor ő jön, negyed évente, fél évente, attól függ, hogy melyik alkatrészét az eszköznek kell állítani, vagy ellenőrizni, és akkor ez egy folyamatos, dokumentált karbantartási folyamat, amit hogyha hozzánk jön például egy hatóság ellenőrzni, azt nekünk fel kell tudni mutatni, hogy ez is ez itt volt, és lepecsételte, hogy ott van rajta a lézeres eszköz, hogy használható ettől a dátumtól, eddig a dátumig, és akkor megint kell ellenőrizni.
Na hát szó szerint nem ezt mondta ki, de ez volt az értelme, hogy nem érdemes nagyon állami alvállalkozónak lenni, sokkal érdemesebb a szabad piacon versengeni az ügyfelekért, vagy a paciensekért, nem pedig az állami ellátórendszerből megkapni a sor végét, mert ugye aztán azokon látszik, hogy a sor vége, amikor ki kell egyenlíteni a számlát, akkor bizony nagyon nehezen jön meg.
Szeretném hangsúlyozni, sosem volt még kapcsolatunk az állammal, egyszer megpróbáltunk jelentkezni, de aztán nem jutottunk a sornak a végére, egy kicsit úgy félúton elakadtunk. És
hát inkább... akkor itt inkább hírből dolgoztak, tehát azt mondták, hogy jó, hát a... konkurencia már megégette magát, mi inkább ezzel nem is foglalkozunk.
Nem hiszem, hogy a megégetéssel, inkább azt mondom, hogy én is látom, most ez egy szituáció van az egészségügyben, sajnos ez így alakul, nekünk is van olyan beszállítunk, aki a másik oldalon az államnak is szállít be, szoktunk vele beszélgetni, és mondja, hogy ebből azért vannak fönnakadások. Én is sokkal jobban örülnék különben, hogyha Magyarországon messze a szürkehályó várólista a leghosszabb. Tehát azt hiszem most is 10 000 fő fölött van, aki ugye ilyen műtétre vár. Nagyon sokat ledolgoztak már, tehát ez azt hiszem volt közelebb 20 000-hez is. Tehát én azt látom, hogy azért itt elég komolyan csökkent ez a várólista, és nekem is sokkal jobb lenne, hogyha tulajdonképpen lenne egy szerződésem az állammal, és csak átdelegálná hozzám, nem kell nekem reklámozni, nem kell semmit se csinálnom, csak kinyitnám a reggel a klinikát, bejönne a sok paciens, akit az állam átküldött, megműteném, és utána kiáltanám a számlát, és akkor megkapnám az államtól a pénzt. De hát értem szerint ennek vannak előnyei is, meg vannak hátránya is. Ugye a hátránya az az, amit most mondtam, hogy az ember nem biztos, hogy akkor kapja meg a pénzt, amikor szeretne, viszont kifizetni a szállítókat akkor kell, amikor kell. A másik oldalon viszont a saját pacienseinket nem azt mondom, hogy úgy operáljuk, vagy úgy kezeljük, ahogy szeretnénk, de meg sokkal jobban tudjuk a saját beosztásunkat ugye hozzáigazítani az igényekhez, sokkal jobban tudjuk azokat a beszállító partnereket megtalálni esetleg, akik mondjuk még speciálisabb lencséket, még speciálisabb kezeléseket ajánlnak, tehát kicsit bővíteni tudjuk azt a fajta szolgáltatási kört, amit mondjuk mi ki tudunk szolgálni. És mondjuk azt, hogy ha valakinek szürkehályoga van, nincs jó szürkehályog, meg beteg, meg rossz szürkehályog, ez sajnos egy szituáció, amit kezelni kell, tehát mi örülünk bárkinek, aki eljön hozzánk szürkehályogra. Annyi talán az előnyünk, hogy nagyon rövidebb a várólista.
De önöknél is várakozni kell.
Hát én azt mondanám, hogy igen, nem olyan sokat, nálunk azért néhány héten belül meg tudjuk mutatni az érdeklődőt, de az tény, hogy most valaki bejönne az ajtón, akkor nem tudnánk azt mondani, hogy holnap után jöjjön vissza. Van egy előkészítés és ennek, tehát hangsúlyoztam korábban is, hogy ezért tényleg egy komolyabb belgyógyászati vizsgálatot is igényel például egy lencseműtét, tehát így utána vissza kell menni egy magánszolgáltatóhoz szintén, ugye ezt most már külön választották, tehát most már egy magánszolgáltatótól csak magánszolgáltatóhoz küldhetem én el a paciensemet, hogy csináltassam meg bizonyos belgyógyászati vizsgálatot, ami szükséges ahhoz, hogy meg tud csinálni mondjuk a látásjavító lencseműtétet, vagy a szürkehályogműtétet, tehát a lézerhez nem kell ilyen, tehát ez egy másik dolog, de azért mondom, hogy nem annyira egyszerű egy ilyen műtét, és azért ennek van egy előzménye, mire eljutunk a műtőasztalig, és meg tudjuk csinálni ezt a dolgot, és ez az előzmény, ami nagyon fontos, hogy ne csak az legyen a szem előtt, hogy jaj, végre bejött egy paciens, akkor gyorsan műtsük meg, mert van bevételünk. Nem ez a lényeg, hogy van bevételünk. Természetesen még magánkórház vagyunk, vagy magánklinika, az is fontos, hogy legyen bevételünk, de azért ezt korrektül kell csinálni, és becsületesen, és megfelelő minőségben.
Egyébként, ha valaki egy ilyen klinikát nyit, akkor hát ugye az kezdődik onnan, ön is mondta, hogy egy gép is több 100 millió forintba kerül, és hát itt gondolom nem egy szerkezet működik a klinikán, hanem több. Speciális eszközök kellenek, és még a legegyszerűbb eszközök is azért sok nullával végződnek. Aztán kell hozzá hely is, stb. Stb. Mennyi idő alatt lehet egy ilyen klinikát eljuttatni odáig, hogy tudnak róla, úgy ismerik, úgy van páciensi kör?
Hát azt gondolom, ez nagyon függ különben az orvostól. Azt gondolom, amikor idejöttem olyan 6-7 évvel ezelőtt dolgozni, akkor volt egy nagyon kedves orvosi gárdám, akit emberileg mindenképpen nagyon szerettem az összes embert, mert nagyon kedvesek voltak, és nagyon odafigyelek például a páciensre, de az volt az érzésünk, vagy az volt az én érzésem is, hogy egy kicsit túl óvatosak vagyunk. Tehát amikor bejön a paciensnek vagy elvárása az a kapcsolatban, hogy ő a megoldást szeretné látni, és majd ő eldönti, hogy ha abban a megoldásban vannak rizikók, akkor ezt vállalja, vagy nem. Természetesen az orvosnak az a feladat, hogy ezeket a dolgokat elsorolja, és megmondja, hogy mi várható ezzel a beavatkozástól. Most nekünk van egy szinte új orvosi tímünk, amiből láttam, hogy tényleg érdeklődő orvosok azzal a hozzáállással vannak a paciens felől, hogy megmondják a lehetőségeket, felvázolnak több lehetőséget is, hogy tudjuk ezt az egész adott helyzetet kezelni, vagy éppen az adott paciensnek a látását kezelni, és nagyon sokkal függ a kommunikációtól. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi időt adjunk a paciensnek elmagyarázni a dolgokat. Nincsenek ilyen Excel tábláink, hogy 15 percet kap az orvos elmondani, hogy miről van szó. Van, amelyik orvosunk többet szeret beszélni, az többet beszél. Van, amelyik kevesebbet, az kell. Mindenki a saját stílusába beszél, mindenki a saját sebességével műt, mert tudjuk, hogy ez egy műtét. Nem mondhatom az orvosnak azt, hogy kedves A orvos, a B az 15 perc alatt tud megcsinálni a műtétet, neked miért 25 percig? Mert ha kiszámolom, akkor még egy embert meg tudnék műteni, mert akkor ő el fogja rontani, mert ő nem a valasebességgel műt. Természetesen van egy elképzelésünk arról, hogy ez hogyan kéne, hogy működjön, és és nem szeretnénk azt, hogyha valami 15 perc alatt meglecsen, akkor ne 3 óráig csináljuk, de azért egy tűrés határ van abban, hogy mindenki csinálja a saját tempójában, úgy kommunikáljon a pacienssel, hogy ő szeretne. Egy páciens teljesen másval el egy magán klinikán, mint egy állami klinikán. Tehát az állami klinikán a Mária utcában, én is ott voltam az anyukámmal például néhány héttel ezelőtt, olyan cuki, mindenki üldögél és vár, és nagyon-nagyon sokan vannak ott, és semmiféle panaszkodás nincsen. Nálunk azért ott fizetés van, kőkemény, összegeket ki kell fizetni, elvárás is van, de ezzel nincsen baj, tehát mi állunk elébe az elvárásoknak, és szívesen is teljesítjük a kívánságokat.
És egyébként meg gondolom, hogy önök mérnek mindent, hiszen ebből lehet aztán újra kalibrálni esetleg a történetet, hogyha valami nem stimmelne, és itt most nem a szolgáltatás minőségre gondolok, hanem egyáltalán a működésben. Ön is mondta, hogy ugye cseréltek a timet, és ugye van egyfajta elvárás. Ez egyébként egy általános piaci kép, hogy az emberek azt mondják, hogy jó, én inkább kifizetem, kerüljön sokba, de akkor ott aztán mindenki blédába áll előttem, és azt csinálja, amit én mondok. Mert ugye ez itt azért felvett veszélyeket is, mert a paciens az paciens, tehát ő nem tudja megítélni azt, amit egy orvos meg tud ítélni.
Nem, abszolút nem mindenki van a pacienseken, azt mondom, hogy mindenhol van ilyen paciens, tehát mi is találkozunk ilyen paciensek, kezelni kell az ilyen helyzeteket, a pacienseknek a 99%-a az nem ilyen, de azt mi látjuk, hogy ez egy magánszolgáltatás, és tényleg próbáljuk azért szépen megformázni a széket a paciens fennek alá rakni, hogy érezze, hogy amikor bejön az ajtón, akkor hogy fogadjuk, milyen információval látjuk el, ha kicsi csúszás van, akkor informáljuk róla, hogy csúszás van, tehát nem várjuk el azt, hogy valaki szegény ott a sorokba üljön 2 órát, mert az orvos éppen elcsúszott, akkor megpróbálunk fölveszünk a kontaktus, mi a helyzet, akar-e várni, vagy visszajön később, vagy mit tudunk mi felajánlni helyette, hogyan tudjuk őt esetleg segíteni ebbe a helyzetbe, tehát hogy mi vagyunk értők, tehát azért ez az orvosi kommunikáció, pláne magán szektorban, ez nagyon-nagyon megváltozott az elmúlt években. Tehát ide bejön egy paciens, és hogyha orvos bármi rosszat csinál, leegyszerűsítve, már 3 poszt kint van róla, hogy soha az életben ne gyertek a St. James, mert ilyen furcsa orvos, te még én nem láttam, és az senki ne feküdjön a keze alá. Tehát, hogy az egy nagyon fontos, hogy ez egy olyan fajta szolgáltatást nyújtsunk, és olyan fajta kedvességgel viszonyuljunk mindenki felé, hogy azt érez, hogy igen, én itt vagyok a legfontosabb, és a legjobb kezelést fogom kapni, a legjobb, vagy a legtapasztaltabb orvostól.
Na most akkor ez egyébként ez az orvosok felé is egy extra kívánalom, mert túl azon, hogy elvárják tőle, hogy a legjobb legyen, hiszen azért megy az ember magánegészségügyi szolgáltatóhoz, mert azt alapként kezeli, hogy a legjobb orvosok vannak, de a tetejében még neki pszichológusnak is kell lennie, sőt, még kiváló ügyfélkezelőnek is, mert hogy ő neki mindent állnia kell. Mindent is.
Mindent elnie kell, természetesen bizonyos határok között.
De igen, elég nehéz lehet megtalálni a megfelelő orvost, mert itt nagyon sok mindent felsoroltunk, és persze nem általánosítanék, hogy ez így van mindig, de egy bizonyos rangon felül már az orvosok nagyrészt azt mondják, hogy a betegnek semmi köze hozzá, hogy ő mit mond, hogy itt ő mit csinál, mert ő az orvos, a másik meg a beteg, és tessék csöndbe lenni. Na most ezzel a habitussal nem sokáig marad, akkor ezek szerint a magán szférában egy orvos.
Szerintem az orvosok is azért tapasztalják az elmúlt években, pláne, hogyha valaki elmegy magánba is, van, aki azért itt is dolgozik, meg ott is dolgozik, hogy ott ezt nem lehet megengedni. Tehát egy teljesen másfajta kommunikáció, teljesen más vár a paciens. Úgy ez tök érdekes, hogy elnézést a kifejezésén, nagyon érdekes, hogy most már nincs ez a fajta felülről beszélgetek, és én vagyok az orvos, és ki vagy, te nem is ismerlek, hanem itt ki kell menni a pacienshez, az orvos megy ki az ajtón, behívja a paciensnél, szólítja, bekíséri, elmagyarázza. Tehát itt egy teljesen másfajta kommunikáció. Azt gondolom, hogy azért ez jó irányba fordult ebből a szempontból, hogy az orvosok is megértették, hogy a magánba nekik is le kell tenni valamit az asztalra azért, hogy a paciens utána azt érez, hogy igen, én a legjobb helyen vagyok, és nem csak úgy, hogy örülj, hogy én beszélgettem veled, vagy egyáltalán elmondtam a véleményedet a szemedről, mert rajtunk kívül még vannak 4-5 a piacon, akik ezt nagyon magas szinten űzik, nagyon komoly eszközökkel, komoly tapasztalattal, egy pillanat alatt ott hagynak minket, és már át is sétált a másik klinikára, és megcsináltatta a műtétet helyettünk.
Mennyire nehéz megtalálni azt a megfelelő orvost, aki önöknek van szüksége?
Hát szerintem nehéz. Nekünk is volt onorvosunk, akivel nem dolgoztunk utána. Tehát elkezdtük a munkát, de aztán később úgy döntöttünk, hogy elválnak az útjaink. De azt látom, hogy nekünk fiatalabb orvosaink vannak. A fiatalabb alatt azt értem, hogy 40-es korosztály, akik azért már a többség velünk dolgozik néhány éve. És azt gondolom, hogy ez a korosztály, ez talán már másban szocializálódott, hogy mást vár el a paciens is tőlük, és nem az a fajta régi klasszikus, és senkit nem megbántva ebből a mondattal, akik még talán ebből a pozícióban beszéltek a pacienshez, hogy én vagyok az orvos, és te meg a paciens. ők már nem. Akiket mi megtaláltunk, hál' Istennek az elejétől kezdve azért ezzel tiszta. Mi is elmondtuk, hogy mit szeretnénk, természetesen ez le volt fektetve, hogy itt mi az elvárás, egy magán intézményről van szó. Hát itt
és jelentkeznek az orvosok, vagy azért nagyon komolyan kell őket becserkészni? Hogy
kinek... Nagyon komolyan kell őket becserkészni, Magyarországon sajnos személyszorvosból szerintem komoly hiány van. És ha visszatérünk még picit, a fizetéseket nem említettük, de itt azért egy nagyon komoly korrekció volt a fizetésekben az állami szektorban, tehát azt gondolom, hogy mi az orvosunkat még ezelőtt szereztük, hál' Istennek. Most már nagyon-nagyon nehéz olyan fizetést ajánlani, mert egy magánszektorban az orvos azért elvárja, hogy még jobban keressen, mint az állami szektorban. Ugyan a teljesítményt is elvárják tőlem a másik oldalon, de én meg azt gondolom, hogy ezért egy jó adag pénzt szeretnék keresni, jobban esetleg, mint mondjuk az állami szektorban, és amivel nincs is semmi gond. Tehát azt gondolom, hogy kicsit az, aki az orvosi oldalt is látja, azért ezek az emberek nagyon komoly dolgot letesznek az asztalra, és ez valami kell szemét megműteni, azért ahhoz kell tudás, tapasztalat, bátorság, kurázs, bármit mondhatok ide, mert aki befekszik az asztalra, az csak tényleg a könnyebbik részét látja. Itt azért komoly tudást kell felhalmozni. De ők, visszatérve az eredeti kérdésre, ők egy másik generáció, már úgy látom. Tehát nekik nem is kellett nagyon magyarázni, hogy mi más szeretnénk. Mi azt szeretnénk, hogy ez egy páciensközpontú kórház legyen, vagy klinika, inkább klinikának, hogy ez nem kórház, ahol tényleg a paciens az első, és a paciens az utolsó. Természetesen vannak paciensek, akik felháborítóan tudnak néha viselkedni, de azokat le kell tudni kezelni, és úgy hozzájuk állni, hogy mégis azt érezze, hogy ez itt kapott valamit, és igazat adtak az ő felbordásának, és úgy megy ki az ajtó, hogy ez egy korrekt hely volt. Ha nem is műtöm esetleg meg magam náluk, de kezelték az én problémáimat. Ugye az még fontos, hogy ugye az egész koncepció azért arra van kitalálva, hogy ugye hosszú távon tudjunk működni itt Magyarországon, és a paciensek azt érezik, hogy ha bejönnek hozzánk, akkor a legjobb orvosoktól a legjobb kezeléseket és egy hosszú távú látásjavítást kaphatnak tőlünk, ami a lencse műtét esetében akár életük végéig is működhet.
Hát már ez lesz a végszó, mert teljesen elfogyott az időnk. Én nagyon köszönöm Zentai Balázsnak, a St. James Szemészeti Központ ügyvezetőjének, hogy vendégünk volt, és egy picit beavatott minket ebbe a különleges világba. Kérem, tegye máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.